Ez itt a Játékidő, a Régiójáték és a Meséljanyukám közös podcast sorozata, amelyben a játékok csodálatos világát járjuk körbe adásról adásra vendégeimmel. Én Endrész Timi vagyok, az évamagazin.hu szerzője, szerkesztője, két gyermekes anyaként, a játékok amatőr szakértője. Minden korosztálynak és generációnak megvannak a maga szórakozási formái. A 30-as éveim közepén járok, gyerekként én is találkoztam videójátékkal. Abban az időben jött be a Commodore 64, amit még a Németországban dolgozó édesapám hozott haza, és a játékok kazettán voltak, kazettás magnóról tudtunk játszani. Mára a digitális fejlődésnek köszönhetően olyan játékok, technikai megoldások jöttek létre, amivel személyesen magam még nem találkoztam, ám a mai adás szakértője igen. A vendégem Tóth Dániel pszichológus, több gyermekes édesapa, a digitális nevelés, Utikalausz az internet, videójátékok és okoskütyük útvesztőihez című kétkötetes könyv írója. Amikor ezt az adást terveztem, akkor arra gondoltam, hogy majd a tínédzserek szüleihez fogunk szólni. Aztán felmentem a Régiójátéknak a webshopjába, és beírtam keresőbe azt, hogy videójáték konzol, és találtam egy olyan TV-re és monitorra csatlakoztatható vezeték nélküli játékkonzolt, ami mozgásvezérlőkkel rendelkezik, és 562 különböző játékot tartalmaz. Ezek közül 501 klasszikus játék, 31 kirakós játék és 30 sportjáték, és az 5-től 14 éves korosztálynak ajánlják ezt a játékot. Akkor jöttem rá, hogy tévedtem, és hogy a videójátékok sokkal, de sokkal hamarabb megtalálják a szülőket, és ezáltal a gyerekeket is. Így ez az adás már az óvodáskorúak szüleinek is szól. Szia, Dani, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, én köszönöm.
Nagyon meglepődtem ezen a számon, hogy már az 5 éveseknek is gyártanak játékkonzolokat, és a Mesélj Anyukám podcast 165. epizódjának a címe a digitális benszülöttet nevelek volt, és abban az epizódban vendégként jártál már nálunk, és akkor úgy mutattak be téged, mint geek és gamer is, és arra gondoltam, hogy ez az a téma, amihez leginkább szerintem te passzolnál, mint szakértő. Mi voltál hamarabb, gamer vagy pszichológus?
Egyértelműen gamer.
És milyen formában, milyen játékokkal játszottál?
Hát én is valahogy úgy kezdtem, mint ahogy te is mondtad, tehát annak idején az első videójátékok még nagyon kezdetlegesek voltak, de azért, hogy 10 éves kor fölött elkezdtek megtalálni engem is azok a játékok, amik már igazán betaláltak. Tehát ami nem csak az, hogy érdekes, itt egy nyuszik, a mozog a képernyőn akármi, hanem hogy ez egy olyan játék, aminek olyan története van, vagy a készségeimre úgy van rá szükség, hogy így megmozgat, kihívást jelentse a többi, hogy már elkezdtek nagyon hamar érdekesebbé válni, mint az iskola, mondjuk ez nem kell sok, de hogy én a mai napig tartom, azt is szoktam mondani, hogy sokszor éreztem és láttam azt, hogy a kedvenc játékaim sok szempontból jobban felkészítettek a felnőtt életre és a mai munkámra, mint bármi más, amit az iskolában tanítottak nekem.
Ez egy nagyon erős mondat, főleg egy pszichológusnak a szájából szerintem, és pláne annak fényében, hogy a videójátékokat azért mostanában eléggé démonizáljuk.
Igen, ez sajnos azért fura, mert kétélű a dolog. Az egyik oldalon ugye tény az, hogy minél fiatalabb korú gyerekről beszélünk, annál sérülékenyebbek. Az idegrendszer, a psziché, a kommunikációs készségek, a probléma megoldás, az indulatkezelés, minden akkor fejlődik. Ezért van az, hogy ahol ilyen digitális cumiként használják mondjuk a videójátékot, tehát tessék itt a telefonom, nyomkod rajta a napocskákat, vagy ez akármi, vagy hogy nézd a videót, igazából bármi, ami digitális képernyő gyerek pacifikálásával használva, az kb. Azt a funkciót tölti be most, mint volt régen a pálinkás cumi. Tehát azt látják a szülők, hogy nem akar enni a gyerek, képernyővel etethető. Nem akar nyugton maradni pelenkázásnál, oda tartom kezes bárány. Utazásnál visít, akármi fogzik, nyugodt, minden helyzetben működik, minden helyzetben reagál rá a gyerek. Nem véletlen, hiszen vannak arra külön kutatások, hogy kórházakban mondjuk rehabilitációs foglalkozásoknál használják, mert hogy vetekszik a fájdalomcsillapító, meg szorongásoldó, meg egyéb készítményeknek a hatásával, annyira intenzív, mondjuk dopamin termelő hatása van, annyira jó figyelemelterelő. Csak ugye minden ilyen dolog mondjuk orvosi felügyelettel történik kórházban, vagy ott van a fájdalomcsillapító, és a leírás, hogy milyen dózisban, mennyi ideig, mikor fordul orvoshoz, addiginél meg semmi nincsen, csak azt látják a mindenféle, akár tartalomgyártók, gyerekmese, játék, stb. Készítők, hogy egy nagyon jó piac az, hogy vedd meg a gyerekednek, mert mondjuk angolul tanul belőle, vagy valami hasonló.
Ezt a kórházas dolgot, ahogy mondtad, így beugrott egy emlékem, nagyjából fél éves volt a kisfiam, amikor egy éjszakára kórházba kerültünk. Tényleg szerintem 5-6-7 hónapos lehetett valahogy így, és infúzióra kötötték rá a gyereket, illetve figyelték a légzését, monitorozták, ezért be volt kábelezve, és úgy ment ki a nővér, hogy bekapcsolta a televíziót a sarokban, és mondtam, hogy nem nézünk tévét, mondta, hogy szerinte ez így jobb lesz, és elvitte a távirányítót is egyébként, hogy tényleg a kórházakban is alkalmazzák már ezt a technikát, eléggé kicsi gyerekeknél is. Az imént említetted azt, hogy milyen kompetenciákat sikerült elsajátítanod a játékok során, és éppen ezért ebben az adásban semmiféleképpen nem szeretnék egyébként előítéletekkel beszélni a videójátékokról, mert hogy nyilván egyik véglet sem a jó, inkább az arany középutat kellene megcélozni, de egyébként te mit tapasztaltál saját magadon, vagy mit látsz a munkád során, hogy mik azok a kompetenciák, készségek, amikben fejlődik a gyermek.
Hogy kicsit tiszta csapást vágjunk a most jó vagy rossz, hasznos vagy káros kérdések közepette. Ugye nem vettem, azzal kezdtem én is, hogy 10 éves korom után kezdtem el igazán belemenni a videójátékokba. Ugye ha javaslatot kell mondanom kisgyerekes szülőknek, akkor az, hogy 4 éves kor alatt a gyereket ne játszassák semmilyen videójátékkal, csak azért, hogy csendben legyen, mert nyugtól legyen, mert az nem, már nem hálálja meg magát. 4 éves kor fölött, meg a gyerek az iskoláskor, nagyon sok érdekes játék van, nagyon sok készséget tud fejleszteni. A legtöbbet a nyelvi készséget szokták mondani, ugye nyelvet hall a gyerek, szókincse, nyelvtudása, minden nagyon, nagyon erős támogatást tud kapni ezáltal. De hogy attól függően, milyen játékkal játszik a gyerek, nagyon specifikus készségeket lehet begyakorolni. Tehát ha most megnézzük külön, hogy milyen gyors reakcióra van szükség mondjuk egy akciójátékban, legyen az lövöldözős, vagy verekedős, vagy akármilyen, ehhez képest milyen taktikára és stratégiára van szükség egy stratégiai játékban, egészen mást fejleszt. Az egyiknél arról van szó, hogy másodperceként akár több döntést meg tudjon hozni az ember, a másiknál meg arra, hogy tervezzen előre 4-6-8-10 lépéssel előre, egészen más dolog. És itt kacsint vissza az, amit mondtam az ebből, és azt egy kicsit erős mondat, hogy én sokszor eztem úgy, hogy a kedvenc játékaim jobban felkészítettek a felnőtt életemre, igen, mint amit az iskolában tanítottak nekem. Tehát arra gondolok, hogy beszélgettem sok sikeres emberrel az elmúlt évek során. Tehát vannak azok, akiknek ugye segítek, és vannak azok, akikkel mondjuk valami együttműködés kapcsán beszélgetek, és aki sikeres, boldog ember, azoknál azt látom egyre többször, hogy azt csinálja felnőttként, amit kvázi ilyen geek minőségében élvezett fiatal korában. Tehát, hogyha valaki mondjuk gamer volt, akkor érdekes, mindig rá szoktam kérdezni, hogy oké, milyen játékkal játszottál gyerekkorodban, és mit csinálsz most? És hogy hát most mit csinálok? Hát erőforrásokkal sakkozok, építem a különböző rendszereket, izé, stb. Oké, és mivel játszottál gyerekkorodban? Hogy ja, hát, hogy a Age of Empires izé, stratégiai játékban építettem a birodalmakat és az erőforrásokkal sakkozok, és hogy így végig gondolva sok század, sok ezer órán keresztül gyakorolt olyan készségeket, amin az iskolát nem taníroztad, amikor olyan helyzetbe került, ott volt, és idegrendszeri szinten ott voltak begyakorolva azok a neuronpályák, amiket tudott használni a szakmájában, és látszódát, látszólag könnyen ment neki az, amivel mások vértizzadnak, hiszen gyakorolta. Tehát nem csak arról van szó, hogy játszassuk a gyerekünket stratégiai játékkal, mert akkor jól fog neki menni ez, mert ez egy ilyen megerőszakolás ennek a rendszernek. Inkább az, hogy még mondjuk a social médiánál azt szoktuk mondani, hogy kvázi mindenki hazudik, és mindenki hamis arcot mutat, a videójátékoknál inkább azt látom, hogy mindenkinek előjön az igazi arca. Értem ezzel azt, hogy iskolában arra tanítjuk a gyerekeket, hogy mi a jó válasz. Nem az, hogy te mit gondolsz, nem az, hogy te hogy látod, nem az, hogy te hányféleképpen tudod megoldani, hanem hogy van egy jó válasz, és meg az is megmondjuk, hogy hogyan juss el oda, hogyan gondolkodj. Na most ezt képest a játék, hogy az lehetsz, ami lenni akarsz. És számomra nagyon informatív, hogyha mondjuk valakivel beszélgetek, pályaválasztás tanácsadás, vagy akár pályakorrekció, mert fiatal felnőttekkel legalább annyit dolgozok, mint fiatalokkal. Akkor nagyon izgalmas az lenni, hogy mit csinálsz akkor, amikor valamit nem azért csinálsz, mert kell. Tehát nem a jutalomért csinálod, vagy a büntetés elkerülése miatt, hogy ki ne rúgjanak, tudjon fizetni, és a többi, hanem csak azért, mert szereted. És akkor abból kiindul az, hogy te milyen játékkal játszol. Fantasy, szerepjáték, szimuláció, akármi. Milyen karakter bőrébe szeretsz bújni, milyen viselkedés mintákat szeretsz gyakorolni, milyen szerepeket szeretsz betölteni. Ez nagyon informatív tud lenni számomra, hogy mi az, ami ez természetes affinitása van. És a szülők erre odafigyelnének, és abban támogatnák a gyerekeiket, hogy ne azt a játékot játsszam már, amit kortársnyomás miatt játszik, már az osztályból a fiúk kétharmada az Among Us-szal játszik, vagy a Fortnite-tal játszik, vagy a Minecraft-tal játszik, hanem azzal játszon, amihez neki affinitása van, ami számára vonzó, őt megfogja, neki ad valamit, akkor azzal lehetne kultiválni a gyerekeknek a természetes tehetségét, szikráit évekkel azelőtt, hogy egyáltalán felmerülne a pályaválasztás kérdése.
De hát ahhoz nagyon-nagyon jól kell ismerni a gyereket is, illetve nagyon jól kell ismerni a termékpalettát, hogy milyen játékok vannak, hogy tudjam, hogyha a gyereknek ilyen-olyan tulajdonsága van, akkor milyen játékhoz nyúlhatok.
Én fordítva közelítenék ehhez, tehát ez a én akarom kitalálni, mivel játszon a gyerek típusú szülőkontroll megközelítés. Itt általában az, hogy én azt szoktam írni, a könyvemben is ezt írom, meg mondom sokszor, hogy át kell kérdezni, hogy hogyan állunk hozzá itt a digitális neveléshez. Az már nagyon nem működik, ami régen működött, hogy a szülő volt a dolgok tudója, aki megmondja a gyereknek, hogy mit csinálj, meg hogy csinálj. Én esetünkben megmondanám, hogy te ezzel játszál, mert ez jó. Tehát, hogy ne játssz a hülye GTA-val, mert az lövöldözős játék, bezzeg játssz a jó kis, mit tudom én, Minecraft-tal, mert azért cuki építgetős játék. De hogy ez nem így működik. A gyereknek az élményeiből lehet kiindulni. Tehát ha adok lehetőséget a gyereknek, hogy kipróbáljon különböző dolgokat, akkor a gyerek meg fogja mondani, hogy mivel szeretne játszani. Ha odafigyelek a gyerekre, akkor látom azt, hogy egy játékszessőre milyen hatással van, hogy utána jobb állapotban lesz, mint előtte volt, ugyanolyan állapotban lesz, mint előtte volt, vagy rosszabb állapotban lesz, mint előtte volt. Mert azt látom, hogy fellelkesült, feltöltődött, és tudom, mondjuk a házi feladat, hogy szívesebben odaul, mert visszanyerte az életkedvét, életerét, akkor ez egy olyan játék, amit érdemes fejben tartani. Ha azt látom, hogy szétcsúszik, bezombul, ingerült lesz, dobál, akármit, tehát valahogy rosszabb állapotba kerül, akkor érdemes tudom, hogy itt valami nem stimmel. És nem lehet azt mondani, hogy akkor a játék nem jön ennek a gyereknek, mert ez a kor olyan, mint hogy megettem volna, nem tudom, egy tányás fokhagymát, és akkor az étel nem való nekem, már rosszul lettem tőle. Tehát, hogy simán lehet az, hogy az én gyerekem, mondjuk egy érzékeny típusú, kicsit művész vonalú gyerek, akinek egy olyan játék, amiben kreatív lehet. Egy olyan játék, amiben kooperatív módon megélheti az együttműködés csodáját, hogy felfedezhet, fantasztikus, ha jó hatással lesz rá, mert kultiválja az ő kis csiráit, szikráit. Ehhez képest a bedobjuk egy olyan játékba, ami kimondottan egy ilyen versengő, kompetitív közeg, ahol nem csak a játék szól arról, hogy le kell győzni egymást, hanem még mondjuk a játék közben zajló online toxikus cset, és az, hogy fölbedöngölik egymást verbálisan borzalmasan az online játékosok, az ő lelkének egy hihetetlen toxikus hatás lesz. És az egyik jó neki, a másik meg rossz neki, a szülő meg csak azt látja, hogy játék. Nem kell az ismerni a videójátékok teljes paletáját, mert lehetetlen. Tehát én, aki azért a mai napig igyekszem követni, mai napig játszom videójátékokkal, nem merném sosem azt mondani, hogy ismerem a játékok teljes palettáját, ismerem az alapcsapás irányokat, ismerek elég sok játékot, de könyörgöm, napi szinten jelennek meg új játékok. Tehát, hogy lehetetlenség átlátni, azt lehet, hogy a gyerekre odafigyelünk. És a gyerekkel beszélgetünk ezekről, mert megint szülők egyik gyakori hibája, hogy azt gondolják, hogy a digitális élmények másodlagosak. Tehát, hogy a játék, vagy a sorozat, vagy az influencer, vagy a később social media, ez mind a mellékes hülyeség időtöltés kategória való élethez képest. És a fiatalok számára már rég nem így van. Tehát számukra legalább olyan fontos minden digitális élmény, mint bármilyen offline fizikai élmény. Én szoktam mondani, hogy a szülőként nem tudod, hogy milyen influencert követ a gyereked, nem tudod, hogy kineveli a gyerekedet. Mert az átlag szülő mag 10 percet beszélget a gyerekével, maximum. Ezt képest az átlag gyerek nem 10 percet hallgatja, követi, utánozza mondjuk a kedvenc influencerét. Ha nem tudom, milyen játékkal játszik a gyerek, milyen élményei vannak, mi az, amivel táplálja az elmét, akkor nem tudom, hogy igazából ki is ő és merre halad. És itt tudunk szülőként segíteni, nem úgy, hogy lekorlátozom a gyereket. Egészen kicsi korban kell, tehát hogy minden egyben nyugodt korban, annál fontosabb, hogy legyenek korlátok. Például az, hogy 2 éves korlát nulla, semmilyen digi ne legyen, mert nem kell a gyereknek, nem jó a gyereknek. De onnantól, hogy a gyerek belép a digitális világba, az őt funkcionális felnőttként kezeli. Tehát az 5 éves gyerek is megkapja ugyanazt a teljes szabadságot és autonómiát, mint egy 18 éves vagy egy 50 éves felnőtt. Tehát szülőként abban kell őket segíteni, hogy minél inkább ők maguk megtanuljanak felelősségteljes magukra odafigyelő felhasználóvá válni, hogy majd ő észrevegy egy ponton, hogy ja, ez a játék rám rossz hatással van, akkor inkább ezt nem folytatom. Hiába a többieknél az a menő, inkább az a játszok, amit én szeretek. Megkeresem azokat a barátokat, akár online is, akikkel azt a játékot tudom játszani, ami nekem jó. Hiába a többiek, mint amin a zombi lefejező sorozatot nézik, én azt nem szeretem, inkább nézem ezt, és megkeresem azokat, akikkel ebben tudok együtt rezonálni.
De hány éves korra jut el idáig a gyerek, hogy az önismerete ennyire kifejlődik, meg ennyire bátran ki tud állni magáért, meg egyáltalán felismeri
ezeket? Attól függ ki, és hogyan neveli azt a gyereket. Tehát a hagyományos oktatási rendszer nagyon leszoktatja a gyerekeket az önálló gondolkodásról. Ezzel voltak éppen előkészíti őket a mindenféle kortárs peer hatás negatív aspektusaira, hiszen pont nem arra tenni az őket az iskola elsőtől kezdve, hogy gondolkodj magad, hanem az, hogy megmondjuk, hogy mit csinálj. És ha a kortársak mondják meg, vagy a tanárok mondják meg, ugyanúgy könnyebb úszni az árral, mint kiállni magunkat és azt mondani. De ez nevelés kérdése. Tehát egészen kicsi kortól, egészen a mondjuk a hozzátáplástól kezdve, hogyha belemennénk a BLV módszertanába, egészen alap dolgoknál lehet arra trenírozni a gyereket, kezdeni, hogy ő döntsön, hogy ő válasszon, hogy ő kifejezze azt, hogy mi jó neki, mi nem jó neki, vagy legalábbis, hogy tapasztalja ezt meg, hogy neki van választás, és nem mindig az, amit megmondunk neki.
És vannak ilyen platformok, vagy rendezvények, ahol a gyerekek kipróbálhatják ezeket a játékokat? Említetted az előbb, hogy hagyjuk szülőként azt, hogy a gyerekek sok mindent kipróbáljanak. Vannak ilyen események, ahol nem tudom én, le tud ülni sorban a gépekhez, és ki tudja próbálni a játékokat?
Vannak, de ez nagyon múltszázadi megoldás lenne erre a kérdéskörre, tehát, hogy ott van az internet, és elsőleges élmény szempontjából tele van a YouTube, meg az internet mindenféle játéknak a különböző kritikáival, gameplay videóival, stb. Ugye van egy baráti köre. Azért nagyon fontos, hogy ma az internet megadja nekünk azt a szabadságot, hogy tágítsuk a világképünket, meg megadja nekünk azt a lehetőséget is, hogy beszűküljünk. Tehát létrehozhatunk magunknak egy olyan buborékot, akármit is választunk, hogy olyan emberekön dolgokkal vegyük körül magunkat, ami ezt megerősíti számunkra, akkor se valaki azt mondja, hogy mit tudom, jönnek a gonosz manók is, te fognak igázni minket, lesznek olyanok, akik ezzel egyetértenek, és lesz ez irodalom, lesz ez minden. De azt mondom, hogy meg akarok ismerni többféle játékot, akkor két kattintással ott van az interneten bármi. Ugye az nagyon fontos megint csak kicsit életkorral arányosan, hogy legyünk ott azért a gyerekkel. Tehát a problémák zöme legyen az a függőség, a cyberbullying, stb. Bármiről beszélhetnénk. Ott szokta felütni a fejét, ahol magukra maradnak a gyerekek a digitális dzsungelben ideje korán, illetve magukra maradnak az élményekkel. De akkor is, ha már egy serdülőről beszélünk, aki teljesen egyedül boldogul a digitális dzsungelben, és nincs szükség, ott legyen mellette a szülő, akkor is írtó fontos, hogy ott legyen a szülő. Tehát, hogy el lehessen beszélgetni a különböző élményekről. A problémátában ott szokott lenni, azt látom a szülőkön, hogy ők nem nyitottak ezekre az élményekre. Tehát a különbség köztem meg az átlag szülő között, aki szenved ezektől a dolgoktól, hogy a szülő küzd. A szülő az megpróbál ellene feszülni a dolognak, és megpróbálja legyőzni a csúnya gonosz digit. De ugye ezzel a gyereknek egy nagyon komoly része ellen harcol, csak nem fogja fel. És mint hogy a fiatalnak ugyanolyan fontos lehet a digitális élmény, mint bármilyen más offline élmény, sőt, megjeleti azt, amit én éltem meg gamerként, hogy a kedvenc játékaim valahogy jobban szólnak az én lelkemhez, tehetségemhez, magomhoz, mint a matek óra, vagy a töri óra, vagy a nyelvtan óra, stb. Azt mondja a szülőnek, hogy ez rossz, és hogy ne csináld, ez egy olyan attitűd, mert nehéz akkor dialógust kezdeményezni.
Te mivel játszottál gyerekként?
Hű. Hát nekem nagyon betaláltak korán az olyan mondjuk szerepjátékos elemeket tartalmazó játékok, ahol fontos volt az én döntésem. Ahol volt egy olyan erős történet, ahol az én döntéseim hatással voltak a környezetemre, tehát tudtam alakítani. Ugye szoktam használni ezt a párhuzamot a könyvemben, és többször visszatérek rá, hogy a szerepjátékon vannak az úgynevezett nem játékos karakterek, amiket a számítógép irányít. Akik mondjuk ide-oda mászkálnak a térképen, ismételgetik ugyanazt a két-három mondatot, a kovácsok kell az ülő mellett, és egész nap annyit csinál, kopácsol, és nincsen semmi szabadsága, mert ő egy ilyen NPC karakter. Ez képest van a játékos, az általunk vezérelt hős, aki bárhol mehet, bármit csinálhat, segíthet ezeknek a karaktereknek, stb. És az a hasonlat esetlen nekem, hogy az emberek nagy része úgy éli az életét, mintha önmaga egy ilyen NPC lenne. Tehát a saját életében beleragad, csinálja ugyanazt a dolgot, ismétli ugyanazt a két-három mondatot, és megreked egy valamilyen problémában, sorszituációban akármi. És hogy ehhez képest szerintem nagyon edukatív a játékoknak az a szellemisége, hogy te vagy a saját szerencsét kovácsa. hogy te változtathatsz, nem csak a saját sorsodon, de hogy a másoknak is segíthetsz. Tehát nekem ez a segítés, másoknak segítés, ez a kicsikét ilyen felébredés, nagyon hamar a játékok által ott így csiklandozza volt a pszichénben, mielőtt egyáltalán a pszichológiával megtaláltuk volna egymást.
És ma mivel játszol?
Ma játszom bármivel, ami megtetszik. Ez lehet az, hogy megtetszik a játéknak a képi világa, megtetszik a zenéje, megtetszik a hangulata, megtetszik valamilyen játék mechanikában. Tehát lehet, hogy mondok egy egyszerű példát, nagyon szoktam szeretni az olyan játékokat, amiben lehet kraftolni, tehát amiben te tudsz magadnak, saját magadnak valamit összerakni. Uh-huh. Tehát nem az van, hogy odamész és megveszed, vagy megszerzed a szuperkardot, hanem hogy a rozsdás vasdarabból, meg a kődarabból, meg az akármiből te összetákolsz magadnak egy kardot. Nagyon szeretem az ilyeneket, ahol az ember saját magának tudja összerakni a dolgokat. Ez a csináld magadnak a ilyen játékos verziója. És ez mondjuk egy játéken, mert a játékok egy része szokott mahinálni. Egy érdekes tendencia, hogy ezt szokták gyakran kombinálni posztapokaliptikus játékokkal, amiket megint nagyon-nagyon szeretek, egy sajátos játékvilág, hosszan tudnék beszélni róla. De a gyakorlat, úgyhogy három gyerekem van otthon, azért az manapság az is, hogy azzal játszom, ami éppen belefér a napi heti ritmusomba. Tehát más az a játék, amit lehet játszani 5 percben, mert tudom, hogy 5-15 percen belül valami lesz, és akkor nem kezdek bele olyanba, amiben mondjuk egy óra alatt nem érdemes belekezdeni.
Nekünk is van otthon több ilyen játékkonzolunk is, és én magam is játszottam, még mielőtt a gyerekek nem érkeztek meg. Volt egy karaoke-s játékunk, amivel éjszakákat nagyon sokat játszottunk a férjemmel a szomszédok nagy örömére, illetve volt egy olyan játékunk, amit PC-n játszottunk, hogy egy ilyen rejtvényt kellett megoldani, egy ilyen Sherlock Holmes-szerű sok-sok pályán átívelő kutatni kellett szobákban, és ez egy ilyen kooperatív játék volt, ezeket nagyon-nagyon szerettük. Most azonban, és ott még egyébként ez a CD-lemezeken voltak ezek a játékok, ezért van még ez a fejemben, hogy leül a gyerek a géphez, és akkor kipróbálja sorra-sorra játékokat. Most már csak a férjem játszik, és többnyire éjszaka játszik, amikor a gyerekek alszanak, hogy ne vegye el a családtól az időt, és én csak azt látom, hogy reggel fel kell, és kifacsart, fáradt. Ugyanakkor, ha meg nem játszik, akkor meg azt mondja, hogy nem érzi azt, hogy így olyat is csinál, amit csak saját magáért csinál.
Igen, igen, ez gyakran egy érdekes probléma. Én ezért szoktam azt mondani gamereknek, akikkel én dolgozok, hogy érdemes feloldani, hogy törekedni, hogy feloldjuk ezt a dihotómiát, hogy van a munka, amit azért csinálok, mert kell, mert mondjuk kell a pénz nekem, vagy később a családnak, és van a játék, amit azért csinálok, mert szeretek. Tehát ez egy nagyon meghasító dolog, mert elő vagy utó valamelyik sérülni fog. És akkor ez nem jó érzés. Rosszul veszi ki magát, hogyha valaki inkább játéka játszik, ahelyett, hogy pénzt keresne a családnak, nehéz megvédeni egy ponton túl. De az is rossz, hogyha az ember azt érzi, hogy le kell mondani arról, amit szeret, amit maga miatt csinál, mert akkor az meg lélekgyilkos tud lenni. Ezért szoktam arra segíteni a hozzám fordulókat, hogy próbálj meg az életüket minél inkább úgy élni, mint a kedvenc játékokat. Próbálj megtalálni azt a karriert, azt a hivatást, amiben megvan az öröm, megvan az élmény, amely játékokban esetleg megvolt korábban. És nagyon érdekes az, hogy amikor valaki úgy jön hozzám, hogy van egy ilyen megrekedt ilyen dead-end munkája, hogy nem szereti, nem lát benne jövőt, csak csinálja, mert kell akármi. És akkor elkezdünk így beszélgetni ezekről a dolgokról, és akkor jönnek ilyen ötletek, jönnek, ja, hogy akár ezt is csinálhatnám, ja, hogy igazából mindig is azt szerettem volna, hogy. És néhány egyszerű változtatással lép, és egy egészen más irányba tud menni az élete, és akkor utána minden más. Tehát a gyereknek is más megkenni, ugye a vajas zsemlét, hogy tudom, hogy egy olyan munkát fogok csinálni, amit szeretek, mint az, hogy megint megyek a bányába, és akkor ott lélekölő munkát végzek. Az ember jobb szülő akkor kvázi, hogyha jobban van a bőrében.
Igen, igen. Ezért nyomja időnként éjszaka a férjem a kontrollert. Vissza szeretnék kanyarodni egy kicsit a gyerekekhez, illetve a szülőben lévő ellenálláshoz. Képzeld el, hogy valahogy így a nevelési év vége felé úgy jött haza a kis csoportosom egyik délután az óvodából, hogy volt egy ilyen grafika vagy graffiti az egyik házfalán, ilyen kockákból állt, és akkor kiabált, hogy ott a Minecraft, ott a Minecraft, és én meg nem tudtam, hogy mire gondol, percekig meg kellett fejtenem, hogy ő mit szeretne mondani. Igen, mert hogy az én gyerekeim nem találkoztak még ezzel a játékkal.
Legalábbis otthon.
Otthon, igen, de azzal, hogy bekerül az óvodába, bekerül egy igen. közösségbe, nagyon-nagyon hamar megtalálja őket.
Igen. Ezért szoktam azt mondani szülőknek, hogy sokan vannak, akik elkerülendő vagy megóvandó a gyereküket a digitális világ káros hatásaitól, ráálltak erre az egyszerűbb gyerekkor, képernyőmentes nevelés, stb. Attitűdre. Ennek csak az a csapdája, vagy problémája, hogy ezzel párhuzamosan a szülő sem magát, sem a gyerekét nem készíti fel erre a világra. Tehát az a szülő, aki úgy gondolja, hogy az ő gyereke képernyőmentesen van nevelve, mert otthon képernyőmentesen van nevelve, az annak a megfelelő, amikor nekem mondjuk fiatal koromban az volt, hogy volt sok olyan ismerősöm, akkor tudtam, hogy otthon nem gyújt rá. De ugye az nem azt jelentette, hogy ő egyébként nem találkozik a dohányzással, vagy nem kerül vele interakcióba. Tehát, hogy ahogy kicsikorban első egy-két év muszáj érdemes minden eszközzel megóvni a gyereket a digitális világtól, utána muszáj felkészíteni erre, hiszen ahogy közösségbe kerül, óvodában onnantól már kb. Felhőben érdemes gondolkodni, ami azt jelenti, hogy ha egy gyerek Minecraftozik otthon, akkor a többi is tudni fogja, mi az a Minecraft.
Így van.
Hogyha egy gyereknek van egy idősebb testvére, aki a kis tesó előtt zombi lefejezős játékkal játszik, akkor utána minden gyerek tudni fog arról, hogy van olyan játék, amiben ezt lehet csinálni, és hogy eléri őket nagyon sok minden. Tehát amikor bejön egy új sorozat, ez volt most a Squid Game-mel például nem olyan régen, hogy attól volt híres az internet, hogy hú, milyen véres, hú, milyen brutális, hú, milyen akármi, 18-as karikás sorozat, és hogy mindenhol megkerestek, hogy általános iskola alsóban, meg óvodában erről beszélnek a gyerekek, úgyhogy minden szülő megesküdött rá, hogy ők nem nézik otthon, a gyerek nem látta otthon, hogyan. Ugye az interneten keresztül lejött hozzájuk. És pláne, hogyha már arról beszélünk, hogy iskoláskor, tehát óvodás, iskoláskorban meg már minden van. Tehát, hogy ott, ha a gyerek eljut odáig, hogy semmi felkészítést nem kap a digitális világra, akkor hirtelen mélyfejesben lesz része, és meg fogja találni minden a cyberbullyingtól kezdve a felnőtt tartalmakon át, a videójátékokig akármi. Tehát nem teszünk nagy szolgáltat a gyerekeknek, hogyha foglalkozom, mert csak óvni akarjuk őket ettől a világtól, inkább fel kell őket készíteni, és nekünk szülőként kell erre felkészülni.
Igen, és nem arról van szó, hogy az óvodában, vagy iskolában, vagy bármilyen közösségben képernyőt lát a gyerek, hanem elég, hogy egy Minecraftos pólóba bemegy a gyerek az óvodába, és nagyon érdekes, mi van a pólódon, és akkor elkezdi mondani, hogy egyébként délutánonként apával ezzel játszunk, és már is az én gyerekem is ezzel szeretne játszani apával délutánonként óvoda után. Beszélgetünk arról, hogy milyen áldásos hatásai lehetnek egy videójátéknak. Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit a negatív oldalról. Mi az, amiben árthat a gyereknek a videójáték? Vagy felteszem azt a kérdést, ami a legtöbb szülőnek a fejében benne van, hogy az agresszív videójátékoktól uh-huh. agresszív lesz a gyerekem is.
Okay. Zongorázzuk végig egy kicsit. Hogyha egészen kicsikorról beszélünk, amikor a gyerek még pusztán sérülékenysége okán kárát szenvedheti a videójátéknak, akkor arról van szó, hogy mondjuk 4 éves korlat, hogyha digitális cumbiként használjuk, akkor a figyelem, koncentráció, érzelmi fejlődés, beszédfejlődés, stb. Ezeknek a készségei fogják megsínlenni a dolgot, és akkor hirtelen azt fog észrevenni a szülő, mindig kapok ilyen e-maileket, hogy már nem reagál a nevére a gyerek, nem veszi fel a szemkontaktust, úristen, autista lett a játéktól. Nem, tehát autizmusán nem teszi a gyereket a szülő, de nagyon kísértetiesen hasonló mederbe tudja sorolni, hiszen a való életbeli kommunikációtól nagyon messze van az, hogy egy képernyőn látom azt, hogy emberek beszélnek. Tehát senki sem beszélget a játékban a gyerekkel, max a gyerekhez, de az is egy ilyen egymás mellett monologizálás legfeljebb, tehát teljesen más irányba viszi. Ezek a kicsi gyerekek, tehát ott figyelemzavarok, viselkedészavarok, ez a digitális autizmus az, ami meg tudja lenni, amitől bepánikolnak a szülők. Kicsit feljebb megyünk életkorban. Hamar megjelenik az a probléma, amit megint sokan szoktak keresni, hogy segíts, függő a gyerekem, segíts, kezeltetlen a gyerekem. Tehát amit mondtam, hogy anélkül már nem hajlandó enni, anélkül már nem lehet menni vele sehova, mert teljesen kifordul magába. Ilyenkor azt szokták mondani, hogy 2 gyerekem van, egy amikor kütyüzik, egy amikor nem. Tehát amikor elveszik tőle a kütyüt, és lecsendesedik a vihar, akkor utána egy egészen más gyerek lesz belőle. Ahogy megyünk előre, egyre inkább eltrappolunk oda, hogy bizony már lesz egy függőségi mintázat. Tehát már nem arról van szó, hogy felzaklatja lelkileg mondjuk a gyereket, hanem hogy tényleg szokás szinten elkezd rászokni mondjuk iskoláskorban arra, hogy az indulatait ott vezeti le. A sikerélményeit ott szerzi meg. Hogy egyre több érzelmi szükségletet ott fog megélni, és inkább megindul egy ilyen szétválás, hogy van az, amit muszáj, meg van az, amit szeretek. Ez szerintem az egyik legfájdalmasabb, legtragikusabb dolog az egészben, mert a játék nagyon sok mindent megmutathatna, hogy hogyan lehetne, vagy hogyan lenne érdemes, mind kéne elgondolkodni, mind kéne dolgozni. De ehhez képest, hogy nem arra használjuk, hogy vagy nem arra segítsük a gyerekeket, meg mi magunk nem arra használjuk, hogy fejlődjünk általa, hogy teljesebb életet éljünk, akkor olyan lesz, mint a Harry Potterben az erevisztükre, hogy mutat egy képet, hogy milyen lehetnél, de sose leszel, és akkor az egy nagyon hervasztó-sorvasztó akármi állapot, amit így próbál az ember még többet megélni, kvázi belemenekülni akár a valóságból, tehát nagyon el lehet ezzel csúszni. Itt ugye akkor beszokott figyelni a digitális agressziót, trollkodás, cyberbullying, ezeknek különböző verziói. De a cserdülőkortól itt így nyílik a tenger, meg a mélység, meg a minden. És akkor az a kérdés, hogy mennyire sikerül ebből valakinek kijönni, vagy mennyire sikerül mellette egy tényleg egy saját életet találni. Mert sokan azt csinálják, hogy leérettségiznek, vagy tanulnak valamit tovább, vagy nem, vagy mennek valamit dolgozni, vagy nem, de hogy úgy mondom, hogy innentől fölfelé, tehát cserdülőkortól fölfelé, már nem a szülő szokott megkeresni engem többnyire. És erdőkorban attól lefelé még a szülő hív, hogy kezeltet a gyerek problémás, szerinte függő, sokszor nem az, de mindegy. Innentől fölfelé meg az, hogy amiatt keres meg valaki mondjuk a fiatal felnőtt, hogy nem tudom, ki vagyok. Nem tudom, mit akarok. Ellébecolok egy egyetemen, elbogdácsolok már, mit tudom én, 6 éve csinálom a BA-t, vagy elvesztegelek egy munkahelyen, mert annyit éppen bele tudok tenni, hogy nem rúgnak ki, és ízét igazából nem tudom, hogy merre tartok, nem tudom, hogy kit akarok, nem élem az életem, boldogtalan vagyok, vagy ez a mindig pár hét után sikerül valahogy kirúgatnom magam a munkahelyen, mert hogy nincs fizetésemelés, nincs előléptetés 2 hét után, nincsenek meg azok az instant jutalmak, örömök, amihez ugye mondjuk hozzászoktatta magát, nincs meg az a szükséges megküzdés, kitartás, ami ahhoz kellene, hogy egy munkahelyen beletegye magát, hogy éveken keresztül dolgozzon, saját céljai meg nincsenek. Tehát fiatal férfiak, nők tömegesen egyre gyakrabban ezzel meg szoktak keresni, és ugye amikor elkezdünk beszélgetni, oké, de akkor mit csinálsz a szabadidődben, akkor szokott elni, hogy ja, hát, hogy ezzel töltöm az időmet. Tehát nem azzal jön, hogy függő vagyok, hanem hogy még nem volt párkapcsolatom 30 felé, még nem tudtam elköltözni otthonra, vagy folyton visszaköltözök, még nem találtam meg, hogy ki vagyok és mit akarok. Tehát egy ilyen kicsikét ilyen megrekedt, kitoldott serdülőkori állapot az, amiben bele tudnak ragadni, és ez el tud húzódni akár meddig. Tehát, hogy a másik verzió, amikor már szülők megint megkeresnek, az a verzió, hogy segíts már, szeretném már, hogy végre kirepüljön a gyerekem, és akkor élhessem újra az empty nester életet, mert hogy jól lenne már a kirepülni a 30-t, vagy unokákat akarok már végre, mit csináljak. Igen. Tehát van ez a verzió, mert emiatt keresnek meg a szülők. Tehát itt nem azt mondom, hogy a játékkáros, de hogyha belecsücsülünk egy ilyen rossz felhasználási mederbe, akkor az meg nagyon messzire vezet, hogy mennyi mindentől esik el mondjuk egy fiatal felnőtt.
De egyébként az, hogy egy fiatal felnőtt nem találja önmagát, meg nem találja az élet célját, ez nem feltétlenül videójátékhoz kötött magatartás, mert hogy én emlékszem, hogy amikor én végeztem a színi tanodán, és kijöttem 22 évesen az életbe, és nem találtam munkát, és itt voltam, felköltöztem Budapestre, és csak kb. Lógtam a levegőbe, akkor én is ezt éreztem, és egyébként akkor én is, hogyha visszagondolok, akkor kb. Ilyen 25-6 éves koromig ilyen kitolt tini éveket éltem. Úgyhogy szerintem ez a mai, hát most én már nem most voltam 26 éves, de hogy a mai korosztályra ez szerintem még inkább jellemző, hogy ez ilyen korunk betegsége idézőjelben.
Persze, kérdés, hogy ez most tyúk vagy tojás. Tehát nem feltétlenül csak a munkáról van szó. Az, hogy az ember mondjuk az egyetem végeztével hirtelen nem tudja, mit is csinálni, az tök természetes, mert a legtöbb egyetem nem készíti fel a tényleges munkára a fiatalokat. Tehát senki nem tudja meg nekik azt, hogy mit kell akkor csinálni, amikor senki nem mondja meg, hogy mit kell most csinálni.
Igen.
Ezzel én is az egyetem vége felé szembesültem. Ez természetes, de hogy ez egy olyan állapot, amit az ember leküzd, túljut rajta. Itt meg ugye az van, hogy a szimulált élmények kapcsolatokorát éljük. És amúgy féltesszük a munkát meg az egzisztenciát, tegyük fel, hogy ez megvan. Valaki informatikát tanult, könnyen talál informatikus munkát, és akkor az el van. Elvesztegel a nem tudom én havi félmilliós fizetéséből, boldogtalan, de anyagi gondjai nincsenek, mert jól fizet az a munkakör. De mondjuk a magánéletében tökre magányos, tökre nem találja kapcsolódást, miközben mondjuk pornóval, sorozatokkal, játékokkal, akármi betölti az űrt. És azzal, hogy szimulában van minden szükséglete, érzelmi, pszichológiai, akármi, nincs meg az, hogy oké, nekem muszáj tennem valamit, különben nem lesz jobb. Az, hogy ahogy a kezemben van a kütyű, megszűnnek a problémák. Tehát ez is egy nagyon veszélyesen függőségre be tud venni férfiak, nők vegyesen, hogy az érzelmi szükségleteinket elégítjük ki a digitális térben, és közben nem éljük az életünket.
Azt mondtad, hogy úgy keresnek meg szülők, ahogy segítséget kérjenek tőled, hogy függő a gyerek, és közben kiderül, hogy nem is függő. Miért hiszi azt a szülő, hogy függő a gyerek, és hogy nem függőség, amiről beszélünk?
Nagyon gyakori eset az, hogy a szülőknek a negatív előítéletek miatt alapvetően nincs nyitottságuk arra, hogy meghallgassák, hogy a gyerek mit is él meg játék közben. Tehát a szülők csak azt látják, hogy folyton játszani akar a gyerek, és nem akarja csinálni a fránya matek házét, és nem érdekli a anzsukori dinasztiák uralkodó szerkezete, minő meglepetés, engem se érdekelt, és hogy azt mondja, hú, hát akkor függő a gyerek. Ugye ez egy teljesen fals hozzáállás. Ugye a függőségnek megvannak a szépen körülhatárolható ismérvei, amikor a gyerek a számára fontos dolgokat elkezdi hanyagolni, amikor az evés alvás egészségének rovására kezd el menni a dolog, és nem egy napig, tehát nem az, hogy egy hétvégén, mert ez megvolt akkor is, amikor valaki be akarta fejezni a Harry Potter könyv aktuális részét, hanem azt, amikor ez hónapokon keresztül fennáll, és mondjuk a barátokat elkezdi hanyagolni, a házi állatot, a kutyát, amit imád, azt elkezdi hanyagolni, a párkapcsolatát, azért akár minden más, ami számára fontos, elkezd lemenni a WC-be, egyre kevésbé fontos, hogy nem tudja kontrollálni. Tehát nem az van, hogy ha nincs jobb dolga, akkor játszik, mert ez a természetes. De azt, hogy korábban imádta a focit, az volt az élete, és már elkezdi szabotálni, ellógni a foci edzéseket is, hogy inkább játszon. Tehát elkezd önmaga is belecsúszni, hogy nem tudja kontrollálni, mennyi időt tölt vele, elkezd róla hazudozni, akármi problémákat okoz neki, de nem tud vele megállni. Tehát van egy ilyen obszesszió bekapcsolva ebbe a dologba. Ezek olyan jelek, amikor csokorba összegyűlnek, akkor egyetem, hogy ott gond van. Az, hogy anyuka aggódik, hogy függő a gyerekem, az az átlagos, nem pedig a problémás vezet. És amikor a szülőkkel elkezdünk beszélgetni, tehát sokszor azért megkeresnek, emiatt tök jó, mindig azzal kezdem, hogy először a szülőkkel ülünk le beszélgetni, utána szívesen beszélgetek a gyerekkel is, ha kell összehozzuk, és akkor egy mediációs session tartunk, hogy átbeszéljük a digitális házirendet, hogy mit szeretnének a szülők, mit szeretne a gyerek, és összefésüljük, és tök jó működik, csodálatos. De sokszor nem jutunk el már a második lépésig sem, mert nincs szükség. Mert amikor a szülőkkel átbeszélem, hogy is működik ez a dolog, milyen előnyei lehetnek a játéknak, milyen hátrányai, mi múlik, mire kell odafigyelni, akkor utána mondják, hogy hát valami változott, mert hirtelen a gyerek már hajlandó beszélni velük a játékról, mert ugye bennük történt kis változás, nyitottak voltak rá, és lássát, a gyerek el tudta mondani, hogy ezt szereti, azt szereti, ezért szereti, azért szereti, és úgyhogy a szülők már nem feszültek ellene, jobban tudtak partnerek lenni. És ha már partnerek a szülők, akkor jobban lehet a gyerek is megbeszélni, oké, szeretsz játszani, rendben, de akkor előbb legyen meg a ház, és akkor utána a játék. Vagy akkor van, mit tudom én, heti 10 órád, te osztod be, közben nem zavarunk, nem fogunk kobogni, hogy már abban a játékot, de akkor a te felelősséged, és hogyha eljátszottad mondjuk péntekig a 10 órát, akkor hétvégén nincsen. Tehát, hogy úgy, mint a zseppénzzel kvázi az önálló felelősségvállásra kell nevelni a gyereket, és nem azt mondani, hogy tessék itt az összhavi keresetünk, költöd, amire akarod, meg nem is azt mondani, hogy semmit nem kapsz, mert te gyerek vagy, és izé. Tehát, hogy...
Egyébként szakemberként mit gondolsz, hogy mennyi az ideális, egészséges idő, amit ilyen képernyő előtt töltenek?
Ja, Istenem, szeretik az, tudom, ezt a kérdést gyakran meg szoktam kapni. Ez kb. Mint a hány évesen kapjon telefont a gyerek, és van még egy-két ilyen dobogós kérdés. Attól függ. Tehát a hány évesen kapjon a gyerek telefont kérdéssel válaszom, hány évesen kapjon kocsikulcsot. Tehát, hogyha fel van készítve rá a gyerek, tudja a veszélyeket, tudja a felelősséget használni, akkor kaphat 14 évesen is, 10 évesen is, 8 évesen is. A legtöbb helyen ez elmarad a felkészítés minden formája. Aztán kapkodják a fejüket a szülők. A egészséges képernyődő attól függ. Tehát, hogy a mondjuk egy 10 éves lányról, ha beszélünk, nézhet naponta akár 1-2 óra pónylovacskás mesét, hogyha a tanulmányok rendben vannak, hogyha mellette mozog, rendesen eszik, alszik, megvan az egyensúly az életében, tök jó. De napi pár perc mondjuk állatos felnőtt film tartalom, amire rábukkan az interneten is, hazavághatja szegénynek a lelkét. Tehát nehéz csak az idősíkon determinálni, mennyi ez a képernyődő, ami jó vagy káros. Nagyon nem mindegy a tartalom. Nagyon nem mindegy a gyereknek a személyisége. Nagyon nem mindegy az, hogy mondjuk a szülővel közösen van, vagy egyedül. Mert egészen más az, hogy együtt megnézünk egy mesét, vagy az, hogy a gyerek egyedül nézi meg a mesét. Egészen más az, hogy úgy nézi meg a mesét, hogy mondjuk van egy házi rendünk ezzel kapcsolatban, hogy naponta egy mesét nézhetsz, vitt, hogy vacsora előtt mondtam valamit, hogy az van, hogy anyunak rossz napja van, tessék, nézd meg egy mesét. És akkor az általában nem egy mese, hanem még egy, meg még egy, és akkor ott nagyon könnyű, ugye a gép szíjjel kapja a gyerekeket, és maga a felnőtteket is már rákapnak arra, hogy jé, csönd van, jé, nyugi van, tehát, hogy van-e egy rend, van-e egy keretrendszer, vagy nincs. Az utóbbiban sokkal könnyebb korrumpálódni. Ha arról van szó, hogy a orvosi váróban fájdalmai vannak a gyereknek, és fél, és ízés, akármi, és akkor ott 5 perc előkapom a telefonomat, hogy kvázi csökkentsük a fájdalmát, félelmét, stb., akkor egy tök jó eszköz. Hogyha a napi rutinomban bármikor, amikor a gyerek idegesít és csöndet szeretnék, odaadom neki a készülőkemet, akkor én korrumpálom a családot meg a gyereket abba az irányba, ami később majd megbosszulja magát. Tehát ugye nehéz csak időben válaszolni erre a kérdésre.
Hát igen, de tudod, hogy azért teszik fel ezt a kérdést a szülők, mert mi vagyunk az első olyan szülői generáció, persze, akinek szintén tanulnia persze, kell ezt, persze, és nem tudja, hogy minek mi a következménye.
Abszolút. Lehetetlen ma már úgy egészséges boldog gyereket nevelni, hogy minket neveltek, tehát muszáj update-elni a szülői szoftvert. Ez tény. én hát ezért sem, amit csinálok. Ezért írtam a könyvet, ezért vannak a videók, ezért van a digitális nevelés szülőklub, ezért tartom az előadásokat, csinálom ezeket az interjúkat, mert látom, hogy mennyire hiányterület az ülők fejben. Csak ilyen megnyugtató könyvvel azt nem tudok mondani, hogy egy óra és akkor hátradőlhetsz. Hanem, hogy oda kell figyelni a gyerekre, hogy az nem milyen hatással van. Mert lehet, hogy az egyik mese jó lesz neki, a másik meg nem. Ugye azt szokták mondani, hogy életkorban megfelelő tartalmakat nézzen, ez egy ilyen egyszerű válasz, de hogy önmagában az, hogy rajta van egy 10-es karika, vagy egy 12-es, akármilyen karika, az nagyon kevés. Mert van olyan gyerek, aki megnézheti 10 évesen a 16 karikásat is, és semmi problémája nincsen vele, de van olyan, aki megnézi, aki életkorban neki besorol 10-ét, és napokig rémálma ezt, mert számára ijesztő volt a boszorkány, vagy a, akármi. Tehát, hogy a gyerek a fokmérő.
Igen, csak a szülőnek megvan a kompetenciája, hogy fel tudja mérni, hogy a gyerek van-e olyan szinten, hogy megnézze 10 évesen a 16 éves 16 karikás filmet.
Ez csak tapasztalatból működik. Tehát nem tesztelném a gyerekemet úgy, hogy na, akkor most nézzünk meg egy 18-as karikás horrort, és akkor meglátjuk, hogy 10 évesen belefér-e neked a nem tudom én Cannibal Holocaust. Tehát nem így futunk neki. Nyilván az egy jó mesdje, hogy akkor az életkornak nekivalókat célozzuk. Tehát a 10 éves gyereket ne bombázzuk 16 pluszos dolgokkal, tök jó nézzük a gyerek dolgokat, de hogy ott is figyeljünk oda, hogy rá milyen hatással van, és hogyha nem is velünk nézi, akkor is legyen a valahol a napi heti rutin része az, hogy beszélünk ezekről az élményekről. Tehát akkor a hétvégi sétánál beszéljük át, hogy a héten mi volt a bogyós babócában, hogyha a héten a gyerek nélkülünk nézte a bogyós babócát, hogy mit tanult belőle, mi volt benne, ami félelmetes, mit látott, stb. De egyébként, hogyha a szülőnek van kapacitása arra, hogy meghallgassa a gyerekét, akkor a gyerek nagy része mondja is. Vagy ha nem mondja, akkor kirajzolja, vagy ha nem rajzolja, akkor kijátsza. Tehát, hogyha ugye figyelünk arra, hogy a gyerek mit próbál kommunikálni, akkor azért visszajön az, hogy ő miben van, és akkor lehet ezt finom hangolni bármikor.
Mesélsz egy kicsit a szülőknek szánt digitális nevelés klubodról?
Persze. Ugye ez abból jött, hogy láttam azt, hogy hiába tartok előadásokat bármerre kevés, tehát hogy 50 ember tök jó, 100 ember tök jó, de nincs akkor a sportcsarnok, amivel megtelik, azt érzem, hogy elég embernek beszéltem erről a témáról, és még. Ezért indult a YouTube csatorna is egyébként annak idején, csak ott is azt éreztem, hogy kevés. Meg azt éreztem, hogy hiába töröm szívem, lelkem, hogy terjesszem az információkat, hogy a könyv is megjelent 22-ben, azt mondtam, hogy minden iskolának, minden óvodának ajándékba adom. Ezt időközben kiterjesztettem, hogy minden védőnőnek, aki ugye gyerekekkel dolgozik, és minden iskolapszichológusnak ajándékba adom ebben a formájában.
Hányan jelentkeztek?
Hát a pontos számot nem tudom, az a számláló van meg, hogy én magam saját kezileg több mint 800 példányban küldtem el, tehát több mint 5 millió forint értékben osztogattam szét. Én ezt szeretném idén minimum megduplázni. Tehát én töröm magam azon, hogy eljusson az emberekhez, hogy kell az, hogy a másik oldalon tegyenek bele energiát, illetve az, hogy sokszor kevés az, hogy megnéz egy videót, kevés az, hogy meghallgat egy beszélgetést, olvasok, mert kell az, hogy fel tudja tenni a kérdését, hogy legyen egy ilyen utánkövetés, hogy ott vagyok és segítek és elkísérem. És erre akartam létrehozni ezt a digitális nevelés klubot, aminek most már az ingyenes Facebook verzió több mint 7000 embert számlál, azt néztem ma reggel, és hogy ezt a célt szolgálja, van egy ilyen zártabb, ilyen segítőközösség, ez a úgymond előfizetéses klubrendszer ugyanebben a digitális nevelés témakörben, ahol viszont hétről hétre vannak képzések, van kérdezfelelek, ott vagyok, segítek, kapnak egy csomó anyagot, minden korábbi anyagomat összeraktuk egy ilyen tárhelyben, ott legyen egy helyen, hogy csak kattintani kell, és mindent megtalál, tehát próbálom ilyen, minden inkább, hogy ott legyen egy kattintásnél a válasz, a segítség, mert pontosan tudom azt, hogy milyen három gyerek mellett azt, hogy az ember elfoglalt és dolgozik, és azért közben szeretne is segíteni a gyerekének, szeretné megoldani a problémákat, de nem biztos, hogy van mondjuk egy fél napja arra, hogy eljön egy webinárra, vagy akármire, tehát hogy kellnek a gyors, praktikus segítségek.
És ott tudnak a szülők egymással kommunikálni is?
Persze, pont ez a lényeg, tehát hogy egymást nagyon sokat lehet tanulni, tippeket, tanácsokat, kinek milyen tapasztalata volt. Sőt, hát hogy azt látom, hogy az átlag ilyen online csoportokban nagyon sok ilyen szülői csoport van, nem mondok neveket, ahol nagyon csúnyán bánnak egymással a szülők. Tehát, hogy vannak ilyen káros, negatív szülői hiedelmek, mondjuk tökéletesen kell csinálni, különben rossz anya vagyok, amit látok nőkön, vagy a mindent egyedül kell csinálni, egyedül kell megoldani, mert a segítséget kérek, akkor már rossz szülő vagyok. Ez legalább annyira jótékony, mint a férfiaknál nem szabad sírni, mert akkor gyenge vagyok. Azt tudjuk, hogy a férfiakat elkalapálja, mindenféle betegséget okoz, a nőknek se tesz sokkal jobbat, hogyha ennek elostorozzák magukat. És azt láttam, hogy sokszor egymáson verik le, tehát ilyen különböző csoportokban, amikor valaki feltesz egy kérdést, leír valamit, akkor neki ugranak mindenféle, vagy ezt miért csinálod, ezt hogy mered csinálni, milyen szülő az ilyen, stb. Tehát, hogy na, egymáson verik le a frusztrációt. Ehhez képest nyilván én semmi ilyesmit nem engedek az én köreimben, tehát a digitális nevelés szülőklubban csak a támogató, segítő, stb. Dolgok vannak. Én úgyis elmondom azt, amit el kell mondani. Hogy oké, értem, hogy a 2,5 éves gyereket szereti, figyelj arra, hogy ABC, mert különben ez meg ez lesz, de a digitális nevelés velünk kezdődik, tehát amire a szülő képes, annyira tudja jól nevelni a gyerekét. Azt érdemes szem előtt tartani, hogy digitális nevelés elkezdődik az újszülöttnél, akár tudatosan csináljuk, akár nem. Akár jól csináljuk, akár nem.
Igen.
Tehát nem lehet megvárni, majd az iskolában az informatika óra megoldja, mert ez nem így működik.
Igen, és az adás előtt említett Mesélyanyukám epizódban Gyurkó Szilvivel voltál vendég, és ő hozta azt a példát, hogy a digitális nevelés már ott elkezdődik, amikor az anyuka szoptatja a gyermekét, és az, hogy a gyerekkel felveszi a szemkontaktus szoptatás közben, vagy a telefont pörgeti ilyen-olyan platformokat, az már ott kezdődik.
Igen, sőt, hát igazából azt szoktam mondani, hogy a szülőknek a saját digitális szokásaival, amikor már még csak várják a gyereket. Hiszen nem változik meg sok szempontból megváltozik az életünk az, hogy születik egy gyermekünk, de sok szempontból meg nem. Tehát ha én magam nem kalibrálom át mondjuk a Facebook notifikációk fontosságát, hogy mi az, amire ugrok, mi az, amire megnézem a telefont, mi az, amire nem, hogy én hogy vagyok a sorozatokkal, vagy a videójátékos szokásokkal, stb., akkor az, hogy megjelenik egy gyerek, az nem fogja ezt felülírni, csak ott lesz egy kis emberi lényeknek nagyon sok igénye van, szeretetre, figyelemre, törődésre, stb., és technikailag át kéne kalibrálni az egész családi szerkezetet és dinamikát. Tehát érdemes ebből a szempontból is rákészülni a szülőknek, hogyha valaki gyerekvállalásra készül, mert bele se gondolunk, hogy ugye mennyi milyen módon megváltoztatja az életünket egy gyerek, mennyi figyelemre, mennyi törődésre van szüksége, és írtó fontos, amit el szoktunk felejteni, hogy muszáj gondoskodni a saját szükségletekről. Tehát megint egy ilyen nagyon dobogós, anyai, káros hiedelem, hogy az anyaság az önfeladással megvan oldva. De hogy az így nem működik, nagyon sok áldozatot kell hozni, persze. De ha az ember folyamatosan feláldozza magát, akkor ki fog készülni. És sok anyán ugye ezt látom. Régen azt mondták, bocsánat a hasonlatért, a mezőgazdálkodásban, hogy a tehenet sokáig lehet fejni, de megnyúzni csak egyszer. És hogy ott is tudták azt, hogy muszáj mértékletességet tartani egy anyának, ma egy szülőnek, muszáj időt folytani a töltekezésre. És akkor meg kell találni ennek a módját, és ha valakinek az a játék, akkor tök jó, de ha valakinek az, hogy köt, vagy az, hogy olvas, vagy az, hogy elmegy sétálni, mindegyikre muszáj időt fordítani, mert különben nem lesz fenntartható a rendszer.
A szülői klubodban a férfiak vagy a nők vannak többségben?
Jelenleg azt látom, hogy a nők vannak többségben, de vannak nagyon lelkes, aktív apukák is, akik ugye szeretnének ott lenni, akik ugye maguk is mondjuk vagy gamer háttérből jönnek, vagy csak szintén úgy vannak vele, hogy fontos nekik, és ott akarnak lenni. Tehát szerencsére több férfi is van, és ennek örülök.
És a gamer klubokban a férfiak vagy a nők vannak többségben?
Azért nehéz ezt így megválaszolni, mert alapvetően, ha most a játékos társadalmat nézzük Magyarországon, a különböző statisztikák szerint a videójátékot majdnem ugyanolyan százalékban játsszák férfiak és nők. Majdnem ugyanaz. Abban van eltérés, hogy milyen játékokkal játszanak. Tehát, hogy én nem feltétlenül nevezném magamat gamernek, vagy nem feltétlenül tekintem hardcore gamernek azt, akinek az a játék szokása, hogy mondjuk a BKV-n vagy a WC-n játszik egy kis Candy Crush-sal, vagy Angry Birds-el, vagy akármi. Ez nekem a komolytalan kategória, de ők is játszanak videójátékokkal, tehát technikailag ők is gamerek. Ehhez képest ugye van az, aki mondjuk napi szinten komolyan szán időt a játékra, van akinek, tehát egy skála. És hogy a nők most statisztikailag jobban szokták szeretni picit a kooperációval, a kommunikációjáról játékokat, és sokszor mondjuk akár csak azért lépnek be egy MMORPG játékba, hogy beszélgessenek az ottani barátokkal. Ehhez képest férfiaknál gyakrabban ott van mondjuk a teljesítmény, kompetencia, siker, íze és a többi dolgok. Tehát egy picit másfajta motiváció, de ugyanúgy jelen van mindkét nem.
Egy témára nem tértünk még ki, amit mindenképpen szerettem volna behozni, ez pedig a virtuális valóság szemüveg, azok a játékok, amik egy ilyen szemüveggel működnek. Ennyire értek hozzá, vagy ennyire van kapcsolódásom ehhez, hogy így tudom feltenni ezt a kérdést, de ez milyen hatással van az idegrendszerre, hogy...
Egy érdekes élmény. Az a helyzet, hogy nagyon jól be tudja már most csapni az agyunkat, bár tudom, hogy grafikát nézek, tehát olyannal még nem találkoztam, hogy annyira életű legyen, ne tudjam megmondani, hogy ez most egy grafika. Tehát az a veszély, amit szeretném mondjuk filmekben meg összemosom, összetéveztem a valóság, ez nincs, de hogy amikor az ember benne van az élményben, és mondjuk a VR szemüveggel a fején ül a hullámvasúton, akkor noha egy helyben van, két kézzel fog kapaszkodni az asztalba vagy a székében, mert valahogy becsapja az agyamat, hogy én most megyek lefelé a mélységbe, stb. De ugyanez meg volt régen is, tehát hogy ez egy újszerű technológia, amihez még nem alkalmazkodott az idegrendszerünk, mert nincs vele elég élményünk. Tehát hogy az első mozinál is megvolt, hogy kifutottak a teremből, mert jött a vonat. mozgókép.
Vagy nekem is
megvan, nekem is megvan gyerekkoromban az akkori kis icipici kis ilyen vastag CRT monitor, vagy nem is tudom mi volt akkor, hogy amikor jött velem szemben a csúnya gonosz izé szörny, és akkor jött a baltával, hogy dőltem hátra a székben, hogy hú, el ne kapjon. Az első egy-két órában. Aztán ugye megszokta az idegrendszer, hogy ja, igazából nem ez van, ez egy biztonságos setting. Csak picit olyan, mint amikor a csomó helyen van ilyen, hogy van egy üveglap, ami alatt szakadék van. Plázákban is szoktak ilyet játszani, meg hidakon, meg akármi, és az embernek a természetes reakció, hogy hirtelen megtorpan, mert ott van a izé, hogy hú, itt most van, de már megtapasztalta egyszer-kétszer tész, hogy igazából ez biztonságos, akkor már nincs ez a reakció. Tehát először nagyon sok ilyen érdekes reakciót kivált az emberekből a VR. Utána meg leginkább most még fejfájást, meg hányinget, meg hasonlókat, mert azért nem kényelmes még az emberi szemnek az a technológia, hogy ez működik, de egyre jobb, fejlődik, érdekes kérdéseket fog felvetni majd pár év múlva.
Igen, láttam, hogy már születésnapi bulikat is szerveznek.
Abszolút. Hihetetlenül bővül, és ami igazán meg fogja ezt majd tolni, az a mesterséges intelligencia technológia. Mert a korábban az volt, hogy limitált volt, hogy mondjuk egy videójátékban én hogy tudok elbeszélgetni egy karakteremmel, meg volt előre írva a libretto hozzá. Limitált volt, hogy milyen élményt tudok szimulálni. Most pedig már ott tartunk, hogy dolgoznak, azon vannak ilyenek, hogy AI vezérelt digitális barátnő, akivel én mondjuk órákon keresztül el tudok beszélgetni bármiről, és ugye a chatbot tökéletesen reagál bármire, és ugye szimulálja számon azt az élményt, hogy én valakivel beszélgetek. Tehát, hogy egyre inkább meg lesz az, hogy már dinamikusan a pillanatban létrejövő interaktív tartalom lesz, ami még sokkal inkább meg fogja kínálni mindenféle önbecsapásra és függőségre csáboló énünket, nagyon próbára fog minket tenni ebből a szempontból.
És az én testem már most jelezi az ellenállást, agyomrom már most húzódik össze, és azt mondom, hogy te jó Isten, ezt ne légy szíves. Nagyon, nagyon nehéz az a kérdés.
Nagyon próbára tesz minket abból a szempontból szerintem, hogy komoly felelősséget hoz vissza. Nem vagyunk hozzászokva, hogy felelősséget gyakoroljunk, ugye a hétköznapokban, se társadalmilag, se egyénileg. És ehhez képest, ugye amikor a kezemben van a kityű, 100%-ban rajtam múlik, hogy mit csinálok. Tehát ha akarom, tanulok, ha akarom, pusztítok, ha akarom, szórakozok, ha akarom, beszélgetek, és hogy azt már az internet kori időszakában is láttuk, hogy az arc és név nélküliség varázsa nagyon sok emberből kihozta azt, amit egyébként elrejt, akár saját magáról is, agresszív, szexuális dolgok, izémizés, stb. Tehát szerintem nagyon érdekes önismereti tükröt tartanénk a digitális világ, és hogy ki az, aki hajlandó kéz belenézni, akar tanulni, akar fejlődni, hogy az életünknek a része lesz ez a dolog, egy eszköz lesz, mondjuk a teljesebb élethez, ahogy lehet már most is sokan használják mondjuk szakmai dolgokra a mesterséges intelligenciát, vagy egy olyan dolog, amit arra használok, hogy ne kelljen szembenézni az életemmel, és mondjuk belemeneküljek, stb. A mesterségesen szimulált élményekbe, kapcsolatokba.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Szívesen, Márkor is.
És erről a nagyon fontos témáról beszélgettünk. A régiójátéknak pedig köszönöm, hogy támogatják ezt az adást, és hogy hónapról hónapra ilyen fontos témákról beszélgethetünk. A hallgatókkal egy hónap múlva újra találkozunk. Addig is mindenkinek nagyon sok közös játékidőt kívánok. Sziasztok!
Sziasztok!
Várj még egy kicsit! Ha tetszett ez az epizód, ne felejtsd el értékelni, lájkolni, csillagozni. Ha pedig úgy gondolod, hogy másoknak is hasznos, érdekes, szórakoztató lehet ez a csatorna, hozd meg a közösségi oldalaidon, hogy könnyedén ránk találjanak. Ha pedig hozzászólnál a témához, vagy kérdeznél, megteheted az info@evamagazin.hu e-mail címen, vagy csatlakozz a Mesélj Anyukám zárt Facebook csoporthoz, ahol folytathatjuk a beszélgetést, véleményt és információt cserélhetünk.
A műsor a Béton partnere.